A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Nyári Krisztián vagyok. A Buksó 71. epizódja egyben a 2024-es év első adása is lesz, és hogyan is nyithatnánk meg méltóbban az évet, mint hogy megemlékezünk azokról, akiket 2023-ban veszítettünk el, és beszélgető társammal is egy mély és nagyon fontos témáról fogok beszélgetni. Pabiny Tamás, evangélikus lelkész, a Magyar Evangélikus Egyház elnök püspökem, ezúttal nem püspökként, hanem teológusként, bibliakutatóként és egy nagyon izgalmas könyv szerzőjeként beszélget majd velem, nem csak Júdásról, hanem általános érvényű, fontos erkölcsi dolgokról is. Végül pedig 10 olyan könyvet ajánlok, amelyek biztosan meg fognak jelenni 2024-ben. Mára van olyan, hogy biztos. 100 év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Egy kicsit visszatekintünk a 23-as évre, és elsősorban azokra, akiket 23-ban veszítettünk el, és akiknek fontos könyvei jelentek meg. Mindenkitől egy-egy könyvet fogok ajánlani. A Gergely András kulturális antropológus, szociológus, 70 éves volt, és az Olvasatkeresések című tanulmány és recenzió kötetét ajánlom, amelyet a Közös Dolgaink kiadó adott ki 2019-ben. Albert Pál, születési nevén Sipos Gyula, esszéista, kritikus, 87 éves korában távozott, és az 1956 utáni kritika irodalom meghatározó egyénisége volt, francia irodalomról, színházról szóló művei az igazán fontosak, vagy a képzőművészeti elemzései, az Alkalmak című kötetét ajánlom, amelyet a Kortárs kiadó adott ki. Martin Amis, brit író, forgatókönyvíró, 73 éves volt, és talán a legfontosabb műve a Times Arrow or the Nature of the Offense 1991-ből, amit Magyarországon az Európa adott ki 2012-ben Időnyíl címmel. E.S. Byatt, angol kritikus, író, 87 éves volt, és a Possession and Romance című regényét ajánlom, amelyért Booker díjat is kapott, és amelyet a Gabó adott ki Mindenem címmel még 2006-ban. Cseke László, vagy Ekecs Géza eredeti nevén újságíró, 90 éves volt, és a Szabad Európa Rádió DJ-je, műsorvezetője volt a 80-as vagy a 70-es években, a Teenager Party című műsora volt ismert, a mikrofonnál és lemezjátszónál Cseke László című könyvet ajánlom, amelyet a Szabadtér kiadó adott ki. Louis Gluck, amerikai költő. 80 éves volt, 2020-ban Nobel-díjat kapott, és egyébként egy Érmihály falvi magyar zsidó családból származott. Összegyűjtött versei Poems címmel a Penguin kiadónál jelentek meg 2 évvel ezelőtt. Magyarul nem jelent meg önálló kötete, de 9 verse szerepel a Gyukics Gábor által válogatott Átkelés című kortárs amerikai költők verseit tartalmazó antológiában, amelyet a Nyitott könyv műhely adott ki. Dávid Katalin művészettörténész 100 éves volt, Anna Margit és Ámos Imre életművének kutatója volt egyebek mellett, és a Corvina kiadónál több szép albumot állított össze. Emlékiratok című könyvét a Szent István Társulat adta ki 2019-ben. Deák István, amerikai-magyar történész, 96 éves korában halt meg, és talán az Európa próbatétele, együttműködés, ellenállás és megtorlás a II. Világháború alatt című könyvét ajánlom, amely Bánki Vera fordításában az Argumentumnál jelent meg. Fahidi Éva, színésznő, táncos, emlékíró, holokauszt túlélő, 97 éves korában halt meg, és a Dolgok lelke című könyvben emlékezett vissza életére, 2015-ben jelent ez meg először. Gerő András, történész, 70 éves korában távozott, és talán az egyik korai könyvét, a Magyar polgárosodást ajánlom, amely az Atlantis könyv kiadó gondozásában jelent meg még a 90-es években. Henry Kissinger, amerikai politikus, szintén 100 éves korában távozott, ellentmondásos személyiség, de mindenképpen meghatározóan formálta a 20. századi világtörténelmet. Az állam vezetéséről írott könyve idén jelent meg az MCC Pressnél, alcíme 6 politikai stratégia a 20. századból. Kovács András Ferenc, Kossuth-díjas költő, az év utolsó előtti napján távozott, rengeteg könyvét ajánlhatnám. Utoljára a Magvető kiadónál a Requiem címbalomra, azaz Örömzene darabokban című kötete jelent meg 2019-ben, de egy majdnem gyűjteményes kötet, a York napsütése, Zengő tombolás 2-ös címet viseli, ez is a Magvetőnél jelent meg, és 1980 és 2014 közötti verseit tartalmazza, ennek az igen jelentős és nagyon korán meghalt magyar költőnek. Milan Kundera, cseh francia író, 94 éves volt, és hát a főművét, talán a lét elviselhetetlen könnyűségét ajánlanám, amely egyébként először Szamizdatban jelent meg Magyarországon, Súlyog Miklós fordításában, azóta Körtvélyesi Klára hivatalos fordításában is megjelent természetesen, és tavaly jelent meg egyébként az elrabolt Nyugat vagy avagy Közép-Európa tragédiája című esszékötete az Európánál, itt nem szépirodalmi művet ajánlottam. Ladányi János szociológus, 74 éves volt, általában a társadalmi igazságtalansággal vagy az újraelosztás rendszereivel foglalkozott, ilyen könyvét ajánlom: Egyenlőtlenségek, redistribúció, szociálpolitika, válogatott tanulmányok, amely az Új Mandátumnál jelent meg. Lator László költő, 95 éves korában halt meg, az Egyetlen lehetőség címmel az Európa adta ki válogatott verseit, és érkezik egy könyve, a Lator tanya, Lator László tiszavasvári emlékei című képes könyv, amelyet olvasói és barátai finanszírozásában adta ki, és valamikor a napokban jelent meg. Cormac McCarthy, amerikai író, 89 éves volt, és hát mondhatnám a Határvidék trilógia bármelyik darabját, de én most az Utat, The Road címmel megjelent 2006-os könyvét ajánlom, amely Tóth Benedek fordításában az Út címmel jelent meg a Magvetőnél. Miskolci Ambrus történész, 76 éves korában halt meg, marosvásárhelyi származású történész egyébként, nem csak történész volt, hanem Bartók Béla életművének kutatója is, talán a Románok a történeti Magyarországon című könyvét ajánlom, mely a Lucidus kiadónál jelent meg. Morcsányi Géza, dramaturg, műfordító, könyvkiadó, és még sok minden más, 70 éves korában halt meg. Nehéz lenne egy könyvet kötni a nevéhez, talán fordításai közül a Csehovokat, vagy a Sorstalanságot Kertész Imrétől, ami tulajdonképpen ő juttatott el a Nobel-díjig, és ha csak egy könyvet kell kiemelni, akkor az ő fordításában Ljudmila Ulickaja a Lélek testéről című könyvét javasolnám, amely 2020-ban jelent meg. Oeke Nazaburo, japán író, 88 éves volt, Nobel-díjas író, és talán a leghíresebb műve a Mannengannen no Fottuboru című könyv, azaz a futballázadás, amely a Metropolis médiánál jelent meg utoljára Vihar Judit fordításában. Pomogács Béla, irodalomtörténész, 88 éves volt, történelmi sorsfordulók egy alkotó értelmiségi életpálya tükrében jelent meg vele utoljára egy életút interjú, képíró Ágnes kérdezte, ez 2020-ban jelent meg, vagy talán a Magyar Irodalom Köztársasága című irodalomtörténeti tanulmánygyűjteményt érdemes még kiemelni, amely a Napkiadónál jelent meg pár éve. Erkelényi Angelika, író, mindössze 52 éves korában halt meg Merrákban, és a Mennyei bűnök című könyvét, amely a római nőkről szól, emelném ki, az Álomgyár adta ki, mint a legtöbb művét, 2018-ban született ez a könyv. Ragály Elemér operatőr, nemzetközi hírű, világhírű operatőr volt, 82 éves korában halt meg, és 2022-ben egy családtörténeti regénnyel jelentkezett, Mancikám, Déneském és még sokan mások címmel, az Abóvó adta ki. Reményi József Tamás, kritikus, 74 éves volt, ő például remek irodalmi paródiákat is írt, Tarján Tamással közösen, 2013-ban jelent meg talán az utolsó ilyen kötet, de 2023-ban, azaz a halála évében megjelent a Mindig volt egy szigetem című életút interjúja, amelyet Darvas Ferenc készített a Cser kiadónál. Meir Shalev, izraeli író, 74 éves volt, 2006-ban jelent meg a Yonav Nar című könyve, azaz egy galamb és egy fiú, legalábbis ezen a címen jelent meg a Helikonnál 2019-ben. Schmidt Egon, ornitológus, író, 91 éves korában halt meg, ő gyermekmeséket is írt, szépirodalmi művei is vannak, talán a legfontosabb könyve a Varázslatos madárvilágunk címet viseli, Magyarország legismertebb madarai, Műszaki kiadó adta ki. Sólyom László volt köztársasági elnök, alkotmányjogász, 81 éves korában halt meg, a politikai, közéleti munkássága Dokumenta címmel három kötetben jelent meg az Orak kiadónál, de kevesen tudják, hogy fordítóként is sok könyvet adott ki. Utoljára Waltraud Barnowski Geyser, Apa, Anya, Pia című könyvét, azaz hogyan találhatják meg a szenvedélybeteg szülők gyermekei a boldogságot, amely a Magyar Máltai Szeretetszolgálat gondozásában jelent meg pár éve. Szegő András újságíró, 75 éves korában halt meg, rengeteg interjút készített, és rengeteg interjú kötetet adott ki, ezek közül én az íróportrékat emelném ki, a Centrál Könyvek gondozásában jelent meg 2018-ban. Tamás Gáspár Miklós, filozófus, 74 éves korában halt meg, 2021-ben jelent meg válogatott tanulmányainak kötete a Kaligramnál, Antitézis címmel, és egyébként tisztelői éppen egy esszékötetre gyűjtenek a Transtelexen keresztül, amely Kolozs kaposvári vagy erdélyi tárgyúak. Tellér Gyula, a szociológus 88 éves korában halt meg, bár a cikkek, esszék, elemzések című könyvét ajánlanám 2006-ból, kevesen tudják, hogy ő kiváló műfordító is volt, Poe, Eliot vagy akár Verlaine fordítójaként is ismert. Vajda Mihály, filozófus, 88 éves volt, a Személyes emlékezet filozófiája című válogatott műveinek gyűjteménye a Kaligramnál jelent meg pár évvel ezelőtt, és a Magvetőnél 2017-ben Szög a zsákból címmel egy életút interjú kötet is a Tények és tanúk sorozatban. Martin Walser, német író, drámaíró, 96 éves korában halt meg, az Angstblüte című könyve 2006-ban született, és Kényszervirágzás címmel Nádori Lídia fordításában a Tipotexnél jelent meg Magyarországon. Rájuk emlékeztünk most. Könyvemberünk Fabiny Tamás.
Mindenek előtt azért beszélgettünk, mert megjelent nem olyan régen a Júdás az elveszett tanítvány című könyve, de erről fogunk beszélgetni, meg hát egy csomó aktualitásról, ami ehhez a témához kötődik. Minden magyar gyerek tudja, hogy árulkodó Júdás nem kap piros tojást, Dante poklában pedig szintén Júdás az, aki talán a legnagyobb büntetést kapja, Lucifer szájában egyetlen ember van, aki Lucifer szájában van, ő Júdás. Szóval...
Brutus és Cassius is ott van, együtt hármukat csócsálja, legalábbis azt az illusztrációt is nem jobban, mert mind a hárman elárulták a jótevőjüket, úgymond, és Júdás is ezzel került nagy bajba.
És hát rengeteg képanyag, meg feldolgozott művészeti anyag van ebben a könyvben, amiben bele fogunk menni, de ha csak átlapozzuk, mondjuk egy könyvesboltban állva ezt a könyvet, és csak a képeket nézzük, akkor is az jön le, hogy hát itt az emberiség történetének legnagyobb gonosztevőjéről van szó, aki hát a legnagyobb bűnt elkövette, és a legnagyobb büntetésben is része van. Miközben ugyanarról a Júdásról van szó, akit nem olyan régen Ferenc pápa szegény Júdás testvérünknek nevezett. Szóval róla lesz most szó, Júdásról fogunk beszélgetni, de előbb egy kicsit a könyv keletkezéséről. Ez a kötet ugyan idén jelent meg a Luther kiadó gondozásában, gyönyörű könyv lett belőle, innen küldöm gratulációimat a könyv alkotóinak.
Átadom a csapatnak, mert csapatmunka valóban.
De azért ez nem egy új mű. Első verziója, hogyha jól tudom, ez egy habilitációs értekezés volt, hát lassan 20 éve, 2004-ben. Igen. Annak idején miért Júdásra esett a választásod?
Igen, új szövetséges teológusként dolgoztam, és hát amennyire a püspöki munkám engedi, szeretnék benne maradni a kutatásban, és az első nagy témám az Jézus példázatairól szólt, abból írtam a doktori munkámat Németországban, Erlangenben, és utána, amikor szó volt arról, hogy talán habilitálnék, akkor nyilván egy attól radikálisan eltérő témát kellett választanom, és így jutottam tulajdonképpen a zsidó Jézus kutatáson keresztül Júdáshoz, ugye Vermes Gézától kezdve sok írtak a zsidó Jézusról, ami ugye a 80-as, 90-es évek táján egy elég nagy fordulópont volt, hogy újra felfedezték Jézus zsidóságát, és kiemelték őt abból a sokszor szinte már árja közegből, amiben őt helyezték a történelemben és a művészet történetben, és visszahelyezték az eredeti zsidó közegbe. És így jutottam ennek a zsidóságnak a kutatása során ahhoz a tanítványhoz, akit a leginkább zsidónak ábrázoltak sokszor, és ezt sajnos nem jó indulattal, hanem nagyon karikírozva, gúnyosan és nagy bűntudatot érzékeltetve vele kapcsolatban. Tudjuk, hogy neki kell, hogy bűntudata legyen, hiszen elárulta a mesterét. Tehát ez volt az a indíték, hogy részben a zsidó-keresztény párbeszéd jegyében, és egyfajta keresztény, ha szabad így nagy szavakat mondani, egy bocsánatkérés jegyében, nem mintha egy ember tömegek bűnéért bocsánatot tudnak érni, de azt gondoltam, hogy erre is szükség van. Kezdtem foglalkozni azzal, hogy a zsidóság és a kereszténység viszonyában hogyan tudjuk Jézust elhelyezni, és hogyan tudjuk Júdást elhelyezni. És a debreceni református teológián fogadtak ezzel a témával. Tulajdonképpen Júdáshoz képest már a címében is akkor azért szűkített volt a téma, meghatározva, hogy az antiszemitizmus és az antijudaizmus megjelenési formái Júdásra hivatkozva. És később lett ebből egy könyv, majdnem 20 évig valóban pihentettem, azért foglalkoztam a témával valamelyest, hiszen sorra jelentek meg szakirodalomba vágó, a témába vágó könyvek, magyarul kevés, de német és angol szakterületen bőven, amennyire lehetett, ezt igyekeztem követni, de azért tulajdonképpen a munka zöme az a 20 évvel ezelőtti kutatásra alapul, kiegészítve az újabb anyagokkal. főleg a művelődés történeti, szépirodalmi, képzőművészeti, hatástörténeti, zenei és egyéb ábrázolások.
Igen, ezt is akartam kérdezni, mielőtt mélyebben belemegyünk, hogy mi az, amiben változott vagy kiegészült. Amennyire így átnéztem a jegyzetanyagot, ami egészen impozáns, azért vannak egészen frissek is benne, tehát olyan, mintha azért nagyon átnézted volna, és tulajdonképpen sokrészt újraírtál, hogyha jól gondolom, így történt?
Igen, volt egy kitűnő munkatársam, Jasper Emese, aki buzdított is, hogy foglalkozzak vele, és ő segített is a szakirodalom megismerésében, adott esetben beépítésében, és volt a számítógépemben, bevallom, egy olyan dokumentum, ami az újabb Judás kutatásoknak a helyét találta meg, és ha valamit hozzáolvastam, ugye úgy van az emberrel, hogyha állandóan foglalkozik egy kérdéssel, akkor mindig rácsodálkozik arra, hogy itt is jelenik meg róla valami, itt is egy Viski András vers, vagy ott is egy Eszterházi próza utalnak Júdásra. Persze igyekeztem azért mondjuk szabadulni attól a kísértéstől, hogy minden, ami Júdásra vonatkozik, legkisebb lelet az belekerüljön, tehát valahol a fő csapás irányt kellett tartani, és ez a zsidó-keresztény viszony volt, de valóban mondjuk összecsipegettem folyamatosan, ami szembe jött velem, és élveztem ezt, hogy kiegészíthettem az akkori kutatásaimat.
Még csak egy kérdés a keletkezés körülményekről, hogy püspökként egy egyházat vezetsz, intézményvezetői feladataid vannak, lelkészként tevékenykedsz. Hogy jut idő, meg egyáltalán koncentráció, egy másfajta gondolkodás az, hogy megírjál egy könyvet, így 2023-ban?
Volt egy lelki atyám, az idősebb Páfenség Károly, ő sok püspök mellett dolgozott, és ő azt mondta, hogy amikor püspök lettem, hogy Tamás, vigyázz, mert megfigyeltem, hogy a püspökök a szolgálati idejük első évében nem írnak már, a második évben már nem olvasnak, a harmadikban már nem is gondolkoznak, és akkor gondolkoztam ezen, hogy vigyáznom kell erre, és nehogy ide jussak, úgyhogy próbáltam időszakítani erre. Persze, ez a lopott idő volt szabad időből éjszakában nyúlóan, de nem akarom magamat sajnáltatni, mert azért a fő munkámat is igyekeztem elvégezni, ez meg tulajdonképpen a hobbi maradt. Valamelyest azért kapcsolatban maradtam az egyetemmel, az Evangélikus Hittudományi Egyetemmel, és ott például egy doktori kurzust, ha rám bíztak, akkor hallgatókkal is tudtam folytatni ezt a kutatást. És ez egy mindig jó lehetőség, hogy diákokkal közösen olvasni közös munkákat.
Akkor kezdjük a elejéről az egészet, hogy mi az, amit az Új Szövetség mond Júdásról. Ugye az talán mindegyik evangéliumból kiderül, hogy Júdás az egyik Jézus által kiválasztott tanítvány, egy a 12-ből, de ezt leszámítva tulajdonképpen mindegyik evangélium egy kicsit más mond. Mi az, amiben egyetértenek? Először nézzük meg ezt.
Elsősorban ezt, amit mondasz, hogy Jézus tanítványa volt, és én ezt nagyon fontosnak érzem, hogy Jézus tanítványa maradt. Később is úgy emlegetik, már amikor árulónak minősítették, hogy Júdás egy a 12 közül. Ha úgy tetszik, ezt a státuszt nem lehet elveszíteni. Aki a 12 közé tartozott, az egy kiválasztott maradt, még akkor is, hogyha hát meglehetősen éles kanyart vett az ő útja. Abban aztán valóban már nagyon nagy eltérések vannak, hogy mi lett a sorsa. Még a tanítványi kiválasztása kapcsán azért annyit is fontosnak érzek kiemelni, hogy Jézus a tanítványait imádkozva választotta ki, és ez egy nagyon fontos utalás az evangéliumnak, hogy Jézus végig imádkozott egy éjszakát, és azt követően, ha úgy tetszik, még talán fáradtan az imádság kialvatlanságától, kiválasztotta a 12-t, Pétertől kezdve Andráson és Jakabon keresztül végül is Júdásig. Tehát maga Júdás is egy meghallgatott imádság, és ez számomra egy nagyon komoly üzenet, hogy Jézus megharcolta azt, hogy legyen egy olyan tanítványa is, mint például a Júdás. De aztán az eltérések azok égbe kiáltóak szinte, és a felületes biblia olvasók nem is szokták ezt észrevenni, de talán még a szakembereknek is kutatnia kell, és adott esetben a görög szöveget sokkal precízebben meg kell nézni, mint amit a magyar szöveg vagy a különböző fordítások kínálnak. Itt van például maga az áruló szó. Legtöbb szó úgy beszélünk, te is mondtad az elején, árulkodó Júdást, Júdásról, mint árulóról beszélünk, és még a liturgia legszentebb szövegében is, még az evangélikus egyházban is, amikor az utolsó vacsorára emlékezünk, és azt mondjuk, hogy azon az éjszakán, mikor elárultatott, Jézus kezébe vette a kenyeret, az eredeti szövegben nincsen arról szó, hogy elárultatott, hanem átadatott. Más az, hogy valakit átadni, és más az, hogy valakit elárulni. Az elárulás sokkal súlyosabb, és abban már egyfajta üzleti akció is van. Valóban más összefüggésekben ez a 30 ezüst előjön, de a paradidó még görög szava az az átadás jelenti, és nem az elárulást. Tehát ez már is egy jelentős különbség. A legnagyobb különbség az, talán már még vennék részletekbe is, de a legnagyobb különbség az, hogy hogyan halt meg, és mikor halt meg Júdás. Máté evangéliuma szerint azt a bizonyos 30 ezüstöt vissza akarja vinni a főpapoknak, megkeseredik, kétségbe esve, odahajítja nekik, és azt mondja, hogy nem kell a pénzetek, mert ártatlan vért árultam el. Ez egy óriási jelentőségű mondat, ha úgy tetszik, Jézus perében, hiszen még nem zárult le a per, mentő tanúként jelentkezik, hogy ártatlan ez az ember. És ha a főpapokban lett volna elemi tisztesség, akkor azt mondták volna, hogy ácsi, le kell állítani az egész eljárást, és indítsuk újra, hallgassuk meg ezt a mentő tanút, mert radikálisan új körülmények merültek föl. Nem hallgatják meg a főpapok, azt mondják, hogy nem törődünk veled, mi közünk hozzád, és Júdás emiatti elkeseredésében elmegy és felakasztja magát, és ezt követően hal meg Jézus is. Tehát Júdás előbb hal meg, Máté evangéliuma szerint, mint Jézus. Csak azért ezzel összefüggésben az apostolok cselekedetei, amit ugye Lukács írt a kutatók szerint, ott pedig arról van szó, hogy lezajlik a tranzakció, Júdás megkapja 30 ezüstöt, Jézust közben nyilván már ki is végzik, és Júdás elmegy a 30 ezüsttel, vásárol egy földet magának, amit vérmezőnek neveznek, és ott történik egyfajta baleset, leesik, lezuhan, kifordulnak a belei. Na most ez tehát egy időben fordított sorrend, Júdás halála, Jézus halála után történik, és nem önakasztással, nem öngyilkossággal, hanem véletlenül valamiféle balesettel. Nem kell ezen megijedni, mondom bibliakutatóként és hívő keresztényként, mert az evangéliumokban lehetnek eltérések, ezekben azért emberi munka is van, és amikor leírták a szövegeket, már évtizedekkel az események után vagyunk, először ráadásul szóban hagyományozták, később írásban, más megközelítésben, más közösség számára gyűjtve az anyagokat, és ezért lehetnek eltérések. De egyfajta tendencia van már ezekben.
Számomra az volt az érdekes, hogy aki forgatja az evangéliumokat, az megszokhatta, hogy a szinoptikus evangélium, tehát a három első evangélium nagyjából hasonlóan mondja el a történeteket, és majd János egy kicsit máshogy. De itt pont Júdás esetében nekem azt tűnt fel, hát a te könyvedből természetesen, hogy ahogy időrendben vannak ezek az evangéliumok, úgy válik egyre inkább bűnössé. Tehát, hogy a Márkot idézted, kicsit fel is menti, igen. Vagy ha nem menti föl, hát legalábbis
semlegesen beszél róla,
Máté és Lukács már kevésbé semleges, János pedig egyértelműen el is ítéli. Szóval fokozatosan vált ő bűnbakká már az evangélisták körében is?
Pontosan, nagyon jól olvastad, köszönöm ezt az alaposságot. Egy példát erre hozhatok, amikor a bűnös nő megkeni Jézus lábát, akkor ugye széttöri azt a kis alabástrom tartót, és hatalmas nagy illatfelhő borítja be a termet, és ezen sokan megbotránkoznak, hogy ennyi pénzt pazarol Jézusra. És Márk evangéliumában, amelyik evangéliumja leghamarabb keletkezett, azt olvassuk, hogy némelyek felháborodnak. Máté evangéliumában, meg Lukács evangéliumában azt olvassuk, hogy a tanítványok felháborodnak, János evangéliumában pedig azt olvassuk, hogy Júdás háborodik föl, ráadásul azért háborodik föl, mert ő tolvaj volt, és szerette volna, ahogyan eddig is elszedegette az erszényből a tanítványoknak a kasszájából.
Ott már bűnöző.
Kvázi bűnöző, egy tolvaj, és még gyilkossá is válik. Tehát ahogyan haladunk kronológiailag előre, mert itt közben évek, sőt évtizedek telnek el a Márk evangéliuma és a János evangélium megszületése között, annál rosszabbá válik Júdás sajtója, hogy úgy mondjam. Annál negatívabban ábrázolják, és egyfajta karaktergyilkosság áldozatává válik, hogy ő ráhárítják a felelősséget, ő az, aki Jézus haláláért kell, hogy elvigye a balhét, sőt, és itt jön be már a zsidó vonal, egyre inkább azonosítják őt a zsidósággal. Mintha többi tanítvány nem lett volna zsidó, pedig tetőtől
abig azok voltak. Mielőtt ebbe belemennénk, mert ez az igazán izgalmas kérdés, de egy kicsit meg kell tenni, hogy van-e egyáltalán, vagy beszélhetünk egyáltalán történeti Júdásról. Tudunk-e ténylegesen valamit erről az emberről? Meg ugye lehet olvasni elméleteket, hogy ő valójában valamiféle personifikált, eszénus vagy zelóta, tehát egy ilyen politikai programmal is rendelkező zsidó lázadó.
Ez egyfajta vélekedés, és vélhetően nem is áll messze az igazságtól, de azért csak tapogatózás. Az biztos, hogy keveset tudunk a történeti Jézus, történeti Júdásról, mint ahogy a történeti Jézusról is viszonylag keveset tudunk. A teológia megkülönbözteti a történeti Jézust és a kérügmatikus Krisztust, vagyis akit hirdettek a kérüsszó ige, a prédikálás ige, aki az evangéliumok hirdetett igéjében jelenik meg. Ez nem azt jelenti, hogy ellentét van a kettő között, de nem tudunk visszamenni egészen a történeti húsvér valóságig. Mint ahogyan a karácsonyi történet is, ugye karácsony után vagyunk nem sokkal, megközelíti csak, hogy milyen lehetett Jézus születése, de hát ez egy utólagos kísérlet arra, hogy hogyan születhetett, és nem kell megbotránkozni, Lukács evangéliuma másként tudósít Jézus születéséről, mint mondjuk Máté evangéliuma. Az egyikben mondjuk az angyal Máté evangéliumában Józsefnek jelenik meg, Lukács evangéliumában Máriának jelenik meg, más a környezet, valaki beszél három királyokról, valaki nem beszél három királyokról, tehát vannak ilyen eltérések, és ez egy utólagos kísérlet, hogy milyen is lehetett a történeti Jézus, vagy milyen is lehetett a történeti Júdás. Valóban a lázadó, aki a zélóták közé, vagy a szikáriusok közé tartozhatott, Júdás egy elég elfogadott toposz, maga az elnevezés is az iskáriótes, lehet, hogy a szikári szó, ami ugye az élótáknak a balszárnyát jelentette, még az élóták rebellis mozgalmához képest is ez egy ilyen terrorkülönítmény volt, akik a szikát, a kardot tartották a köpönyegük alatt, és azzal riogatták a lakosságot. Tehát lehet, hogy az iskáriótes a szikáriussal összefügg, de van sok más elgondolás is. Az biztos, hogy valahol ő egy nyugtalan ember lehetett, aki talán provokálni akarta Jézust, erről is sok feltételezés és van, hogy számára Jézus túl türelmes, túl béketűrő volt, és végre ki akarta ugratni a nyulat a bokorból, mint ahogy egyébként Péter is, aki a szolgafülét levágta a kertben, tehát kardot hordott magánál, és Jézusnak úgy kellett visszaparancsolni ezt a kardot a hüvelyébe.
Mert hogyha ő egy zélóta volt, akkor még az is lehet az olvasat, hogy az egész dologgal, amit csinált az ifjú árulásnak, valamiféle politikai célja volt, hogy egy lázadást akart veszíteni, vagy ilyesmit. Ugye erről is lehet olvasni.
Igen, hogy várták, hogy Jézus végre kirobbantsa azt a forradalmat a rómaiak ellen, amire volt igény a zsidóság körében, de minthogyha visszahőkölt volna, és inkább békés eszközöknél akart volna maradni, és Júdás esetleg ezt nem akarta elfogadni, és ezt akarta kiprovokálni Jézustól. De azért ezek csak feltételezések.
De maradva pusztán az evangéliumoknál még mindig. Mit árult el végül is Júdás? Mert hiszen Krisztus tartózkodási helyét olyan nagyon nem kellett talán, azt megtalálták volna valószínűleg. Ez elég könnyen megtudható lett volna. Az azonosítás, hát a Júdás csók, az persze nagyon jelképes, de hát valószínűleg ott és akkor meg lehetett volna találni Jézus. Tehát igazából miért volt erre szükség?
Valószínűleg félt a római hatóság is, és a vele kollaboráns zsidó vallási vezetőség, félt attól, hogy főleg a Páska ünnepén, amikor amúgy is nagy nyugtalanság volt a városban, egy olyan zendülés támad Jézus elfogása miatt, amit ők aztán később nem tudnak kordában tartani, és ezért, hogyha egy kollaboráns rendelkezésükre áll, akkor talán tompít ezt a Jézus ellenes akciót. Tehát vélhetően ez a kollaboráció bűne az, ami Júdásra vetült.
Idézted te is Márk evangéliumát, ahol tulajdonképpen egymásra vetítve mondja el Jézusnak és Júdásnak a halálát, ami ezek szerint ugyanakkor van nagyjából kicsit.
Ez Máté evangélium.
Vagy Máté. Igen. Bizonyos értelemben akkor ez egy kettős passió, még akkor is, hogyha utólag már nem így gondoljuk. Lehetett volna teljesen más ennek alapján Júdásnak a megítélése.
A kettős passió szót valóban használom, egy picit óvatosan magam is, mert a passió azért az egyházi nyelvben az Jézusnak a szenvedésére van lefoglalva, hogy úgy mondjam, és ebben azért benne van az üdvösség történeti teológiai nyelven, az üdvösség történeti jelentősége, tudnék Jézusnak a váltságot, szabadságszerző halála egyfajta helyettes szenvedés, de azért, hogyha mint szenvedéstörténetről beszélünk a passió szélesebb értelmében, akkor én ezt maximálisan vállalom, hogy itt két ember szenvedéstörténetét látjuk, két ember haláltusáját látjuk. Van egy olyan ábrázolás, hozom is a könyvben, ahol egymás mellett függnek, mind a kettő a fán függ, ugye ez is egy beteljesítése az ószövetségi proféciának, hogy átkozott, aki a fán függ. Na most ki az átkozott? Jézus az átkozott? Részben igen, mert magára vette az átkot, de tulajdonképpen Júdás tartja az egyház mégis átkozottnak, aki benne is maradt ebben az átokban, tehát átkozott, aki a fán függ, de az egymás mellett szenvedő két ember között ott áll Mária, Jézus édesanyja, és János, ahogy tetszik, az egyház reprezentánsa, a kereszt felé, Jézus kereszt felé fordulnak, és hátat fordítanak Júdásnak. Ez egy számomra szívbemarkoló jelenet. Természetes, hogy az édesanyja meg a szeretett tanítvány együtt érez a szenvedő Jézussal. De azt nem egészen tudom elfogadni, hogy közben a hátukat kell, hogy mutassák az ugyancsak szenvedő embertársuknak, tanítványtársnak, ha úgy tetszik, Júdásnak. Én egy olyan egyházról álmodom, amelyik azért nem fordít hátat általában a szenvedőnek, de még Júdásnak se fordít hátat.
De ezennek éppen legalább ott van Júdás, és nem pedig valaki más, mert erről fogunk beszélni, hogy ennek a hatástörténete hogyan alakult. Tehát szinte ilyen palimpszesszerűen egymásra rakódnak a Júdásról összegyűlt évszázados képzetek, és te ezeket bontod le, vagy meséled el. Ez a hatástörténeti megközelítés, ami nagyon erős a könyvedben, miért ezt választottad?
A 20. század végén Ulrich Lutz, svájci teológus, újszövetséges teológus nevéhez fűződik ez a bizonyos hatástörténeti irányzat, ennek a kidolgozása, aki azt ismerte föl, hogy a bibliai szövegek tovább élnek, nem csak az egyházban, nem csak a prédikációban, hanem a különböző ábrázolásokban, irodalomban, zenében, hát ez bagatell felismerés persze.
De még közmondásokban is.
Még közmondásokban, folklórban nagyon sokszor, és persze pont ezt érdemes megnézni, hogy hogyan torzulnak például a folklórban, vagy a közmondásokban, hogyan szimplifikálódnak sokszor az eredeti összefüggések, és valamiféle lebutított tendenciózus igazságot, vagy vélt igazságot akarnak kimutatni. De ezek annyira élnek, pont azért, mert benne vannak a nyelvben, hát a Júdás is a köznyelvben, ugye még egy foci meccsen is azt skandálják, hogyha átigazolt az egyik játékos a másikba, hogy ő Júdás, vagy a politikában hányszor Júdásozzák le azt, aki párt
Júdás pénz,
vagy Júdás füle a növények között, meg hasonló. Ezt is elég részletesen elemzem, hogy a Júdás ige, hogy Júdáskodik, vagy Júdáshozik, ez milyen rettentő összefüggésekre utal. Tehát a hatástörténet az hatása van ránk, befolyásol minket, és innen érdemes visszamenni. Egyrészt tudni kell, miben hatnak ezek ránk, de innen érdemes visszamenni a kiinduló ponthoz, amennyire csak tudunk ebben az esetben a Szentíráshoz.
Igen, mert ha pusztán az evangéliumokat olvasjuk, akkor végül is meglepődünk, hogy nem azt mondják Júdásról, amit rögtön gondolnánk. Mikor kezdődik például a zsidósággal való azonosítása? Egészen ókeresztény korig visszamész, aranyszájú Szent János, Johannes Christostomos antijudaizmusáról is beszélsz, ami, ha jól értem, azért még nem antiszemitizmus, hanem itt a vallási judaizmusról van szó, hogy vele azonosítja valahogy. És mintha itt lenne a forrásvidéke annak, hogy nem csak a bűnt viszi el, hanem egy népet is képvisel a tanítványok között. Miközben a történetnek hát Pilátuson kívül minden szereplője zsidó.
Igen. Valaki úgy fogalmazott, hogy a történelem bizonyos pontján megégették a Talmudot, majd egy idő után a Talmuddal együtt megégették a zsidót is. Tehát nehéz megtalálni azt a pontot, ahol az antijudaizmus átlép az antiszemitizmusba, és éppen ezért már az antijudaizmus is egy olyan jelenség, ahol oda kell figyelnünk, hogy milyen tendencia van esetleg mögötte, amíg egyfajta természetes vetélkedés van az irányzatok között, mint ahogy a kereszténység, mint a názáreti irányzat vetélkedett a zsidóság többi irányzatával, a farizeusokkal, a szikáriusokkal, az élótákkal, szadduceusokkal, addig még nincsen baj, mert egy természetes rivalizálás, történelmi és vallási rivalizálás, ami bele kell, hogy férjen, de amikor már egy ellenség képet kreál magának az egyik irányzat, és a másikban nem csupán a tanítás bélyegzi meg, hanem az embert bélyegzi meg, akkor már ez veszélyessé válik. És ugyanígy persze, és erről is szól a könyvem, kell beszélni sajnos, és erről is nyíltan kell szólni a zsidóságnak az antikrisztianizmusáról, hiszen az a bizonyos Toledot Jézú nevű irat, középkori gúnyirat, az brutális dolgokat mond Jézusról, és az Júdást teszi a hőssé, és vele szemben Jézust alázza meg, és tulajdonképpen azonosítja magát talán kényszerűségből Júdással a zsidóság, és az antihősből lesz a hős, és Jézus pedig hát a legocsmányabb cselekedeteknek az elszenvedője lesz. Tehát egyik oldal ellenségeskedése sem elfogadható. De az eredeti kérdésre visszatérve, sajnos ez már tendenciájában az evangéliumban kezdődik, János evangéliumában, hiszen ott olyan éles szavakat használ a zsidósággal kapcsolatban, amelyek legalábbis okot adnak arra, hogy itt az olvasó, ha nem figyel oda eléggé, általánosítson. Tehát a zsidók ezt tették, minthogyha egy egész nép tette volna, pedig lehet, hogy éppen Kajafásról van szó, vagy Annás főpapról van szó, vagy Heródesről van szó, de könnyen egy egész népet azonosítanak vele, és ebben az evangéliumban, János evangéliumában vitatkozik Jézus a leírás szerint a farizeusokkal, és azt mondja, hogy ti nem Ábrahám fiai vagytok, hanem az ördögnek a fiai, mondja a zsidóknak, a farizeusoknak, de ebből könnyen ez az általánosítás van, hogy általában a zsidók az ördög fiai. És innen már csak egy lépés, hogy a név miatt is talán, hogy a Júdász, Jude, ugye németben is, de más nyelvekben is egy tőről fakad, ami egyébként hát Júda törzséből jön, de minthogyha Júdás lenne a zsidó, és a többi tanítvány nem, pedig hát teljesen jogosan mondtad, hogy Pilátus leszámítva lényegében minden szereplő, a tanítványok egészen biztosan zsidók voltak. De Júdást tekintik az igazán zsidónak, akit az ördöggel is azonosítanak. Megint a képek között számos olyan úrvacsorai kép van, utolsó vacsorai ábrázolás, ahol Júdás mögött ott van egy ilyen krampusszerű figura, aki ördögként irányítja Júdást, és amikor az utolsó falatot, vagy azt a falatot adja neki Jézus, és azt mondja, hogy hát tedd meg, amit meg kell tenned, és Júdás elfogadja ezt a falatot, akkor egy olyan kis gonosz figura van abban az ételben, a rajz szerint, és Júdás lenyeli ezt a gonoszt, magáévá teszi ezt a kísértőt, és attól kezdve ez irányítja őt belülről.
Bőséges művészettörténeti anyag található a könyvben, és abból is kiderül, hogy a középkorban már a passiójátékokban is, a templomi freskókon, kódexekben már egyértelműen, mint a gyűlölt zsidó figurája jelenik meg. Júdás eltúlzott sémi vonásokkal, néha
még a vörös haj, a sárga zacskóval. Igen, és nagyon durva karikírozással. Ilyen durva karakterjegyekkel, ahol tényleg a legcsúnyább gúnyrajzoknak a sztereotípiái szerepelnek, és hát egészen a náci ábrázolásokig menően a gazdag zsidókat azonosítják.
Igen, Rőri Géza írja a főszövegbe, hogy ebből döbbent rá, hogy tulajdonképpen nem kellett a náciknak semmit se kitalálni. A Der Stürmer karikatúrái, azok mind ilyen középkori eredetre mennek vissza.
Igen, például a Judas Mercator ábrázolás, ahol Judást kereskedőként ábrázolja, kezében a mérleggel, másik kezében a pénzzacskóval, aki könnyen azonosítható a középkor kereskedőivel, mondván, hogy ők mind Judások.
Kicsit visszamenve még engem az is nagyon érdekel, hogy bár a legnagyobb árulás, vagy a legnagyobb bűn az valóban Júdáshoz kapcsolódik, de hát azért legalább két tanítvány még rajta kívül is elárulja, vagy valami hasonlót csinál, de ott van Péter, aki szó szerint elárulja, és aztán ő lesz a kőszikla, akire az egyház épül, aki háromszor megtagadja Jézust, és aztán meg ott van Tamás, aki meg a hitében inok meg. ő nekik miért bocsát meg aztán a következő évszázadoknak az egyháza, meg a hívei, miközben Júdás egyre rosszabbá válik?
Én a kettőt még tovább vinném, 11-ről beszélhetünk, Júdáson kívül 11 potenciális áruló van, nem véletlenül az utolsó vacsorán, amikor Jézus azt mondja, hogy egy közületek elárul engem, akkor mindegyik elkezdi kérdezgetni, én vagyok az, mester, én vagyok az, mester, én vagyok az, és valószínűleg ők talán el is tudják képzelni, nem csak egymásról, hanem önmagukról, hogy az esetben árulóvá válnak, és ez tükröt állít minden keresztény ember elé, hogy nem vagyunk-e mi is potenciális árulók. De ez való igaz. Tamást egy kicsit külön választanám, mert az ő kételkedése szerintem
az nem árulás.
Példaszerű, és keresztény embernek a kételje, kérdésfeltevése az teljesen legitim, mint minden embernek a kételkedése és kérdésfelvetése. Pétert lehet tényleg ellentétes párhuzamba állítani Júdással, hiszen ő is megtagadta, ő nem pénzért, tehát ez az árulás motivum talán nincs benne, vagy biztos nincs benne, de a megtagadás azért egy nagyon-nagyon súlyos elgyávulás, hiszen egy egyszerű szolgálólány előtt, meg a többiek előtt ott az udvaron nem meri Jézust vállalni, sőt, meg is átkozza Jézust, amikor azt olvassuk, hogy átkozódni és esküdőzni kezd, és azt mondja, hogy nem ismerem ezt az embert, akkor nem kevesebbet mond, hogy Jézus átkozott. A bibliai nyelvben valakire azt mondani, hogy nem ismerem, az a kapcsolat teljes megszakítását jelenti. A megismerése valakinek az a legbensőségesebb kapcsolat, a férfinő viszonyban még a szexuális kapcsolat is a megismerését jelenti a másiknak, ha pedig valakire azt mondjuk, hogy nem ismerem, mint az utolsó ítéletben is van ez, hogy majd azt mondja a mennyei atya, hogy hiába mondjátok, hogy uram, uram, hányszor tettük ezt, tettük azt, akkor azt fogja mondani, hogy nem ismerlek titeket. Tehát a kiátkozás, kirekesztés, a kapcsolat megszakítása, a nem ismerem kifejezés, és Péter ezt mondja ott a udvaron a szolgáló lánynak Jézussal kapcsolatban, tehát megátkozza Jézust, és őt mégis nem a pokolba, hanem egybenesen a egyházi hagyomány legalábbis a mennybe röpíti, és őt teszik meg a mennyország kapusának, ugye a tributum a kulcs, és Júdás lent van, Péter pedig fönt. Valóban azért van egy óriási különbség az evangéliumok leírásában, hogy Péter megkeseredik, persze Júdás is megkeseredik, azt mondtam, de talán Péter jobban tudja, hogy Jézushoz kell fordulnia, Júdás viszont a főpapokhoz fordul. Luther mondja egy helyen, hogy meg is érdemli ezt, mert olyan gyóntatókat keres, akik nem tudják őt feloldozni. Tehát Júdás a főpapokhoz megy gyónni, és mondja, hogy ártatlan ez az ember, a főpapok nem oldozhatják föl.
Péter, ha Jézustól kért volna bűnbocsánatot, akkor most nem számítana bűnösnek?
Hát ez a volna kategória, de mindannyian bűnösnek számítunk egyébként. Tehát ez a luteri tanítás, de általános keresztény tanítás, és a simul justus et peccator, hogy az ember mindig igaz és mindig bűnös, egyszerre igaz és egyszerre bűnös. És én azt gondolom, hogy mindannyian bűnösök vagyunk, és Péter is bűnös volt. Az a nagy kérdés, hogy az a bizonyos kegyelem, ami Péter számára ott katartikusan átélhetővé vált Jézussal való face-to-face találkozásban, hogy találkozott a tekintetük, és Péter ekkor keserves sírása fakadt, ez tényleg egy megrázó, megrendítő jelenet az evangéliumban. Ez Júdásnak nem adatott meg, de ez már a remény kategóriája, hogy talán a jézusi irgalom, a szeretet, a kegyelem az valahol később még Júdást is utolérhette. Azért az evangéliumok beszélnek Jézus pokolra szállásáról. Minden vasárnap a Hiszek egyben mondjuk, hogy alászállt a poklokra. És a pokolra szállásnak van egy olyan megközelítése, hogy Jézus meglátogatta, és a pokolban a korábban meghaltakat, a pokolba kerülteket, és onnan fölvezette. Egy nagyon szép képi ábrázolás, hogy kézen fogja Ádámot és Évát, meg Ábrahámot, és kivezeti őket, fölvezeti őket a pokolból, mert ők nem találkozhattak még Jézussal, de most a pokolban igen. És ez megint egy érdekes megközelítése az evangéliumnak, hogy Júdás talán azért halt meg Máté evangéliuma szerint még Jézus előtt, hogy oda siessen a pokolba, és reménykedjen abban, hogy Jézusot még a pokolban utol fogja érni. Ez egy izgalmas...
Valójában talán ezek a legizgalmasabb részek a könyvben, ami több is, mint teológia, vagy hát nézőpont kérdése, hogy van-e annál több, de hogy ezek alapvető emberi, morális kérdések, hogy akkor kit tekintünk bűnösnek, meg kit nem. Hadd olvassak föl két mondatot, amit főszövegként is idézel Viski Andrásnak a két mondatáról van szó. A könyv ajánlójában azt írja, hogy ott ül Júdás Jézussal, a többi tanítvánnyal az elkészített húsvéti bárány körül, nekem meg ez az egyetlen reményem. Mindenki más, a többi 11, ez a lélektől fénylő révült aranycsapat, nos valamennyien olyan elérhetetlenek számomra, olyannyira fölöttem valók, hogy kísérletet sem teszek azonosulni velük. Hogy ilyen egyszerű lenne, hogy mindannyian árulók vagyunk tulajdonképpen, és milyen jó, hogy van valaki, akiben a bűneinket tükröződni látjuk. Hogy ez lenne Júdásnak a szerepe?
Mielőtt válaszolok, Viski Andrásnak átadtam ezt a könyvet, és mutattam neki, nézd András, idézlek téged, nagy szemeket mereztett, nem tudta, hogy honnan idézem, és nem emlékezett erre a szövegére, amit egyébként egy publicisztikájában írt valamelyik református honlapon, és aztán persze mondta, hogy abszolút vállalja, de őt is meglepetésszerűen érte. Ez a révült aranycsapat, ez engem megérintett a 11 miatt is, de a révült miatt is, hogy azért mi szeretünk a győztes csapatban játszani, és könnyen elfelejtjük a vesztest, és könnyen pálcát törünk a fölött, aki már nem fér be a csapatba, sőt, még örülünk is annak, hogy ki tudtuk őt szorítani, és nem csak ki, hanem le tudtuk őt nyomni a pokol fenekére. Tehát számomra ez egy szolidaritás kérdés, hogy a szenvedővel, a kinézettel, a kirekesztettel én azonosságot vagy közösséget tudok-e vállalni, és együtt tudok-e szenvedni ő vele, vagy pedig minden áron én a győztes csapatban akarok maradni ilyen révület árán is. És igen, Júdás ezért nem ment föl engem, de szembesít azzal, tükör, Eszterházy is írja a fülszövegben, Eszterházy idézem, egy másik fülszövegben, hogy Júdás tükör a mi számunkra, akiben önmagunkat láthatjuk. Mint ahogyan mondtam, hogy az utolsó vacsorán többi tanítvány is azt kérdezi, hogy nem én vagyok az? Potenciális Júdások vagyunk.
Azt üzeni számomra, vagy azt sugallja számomra ez a könyv, hogy te azt mondod, hogy Isten senkit sem küld, még a terve beteljesedése érdekében sem kárhozatra, hanem Júdás ezért nem egy elkárhozott, hanem egy elveszett tanítvány, ez a könyvnek a címe is. Valójában te rehabilitálni akarod Júdást, vagy csak a minden bűnösnek kijáró irgalom hangján szeretnél róla beszélni?
Azért nem egészen jó szó a rehabilitálás, mert akit elítéltek hivatalosan, azt kell rehabilitálni. Júdással kapcsolatban ez nem történt meg. Az egyházi közvélekedés így szól, hogy ő elkárhozott, de itt is érdemes az eredeti Biblia szöveget megnézni. A János evangéliuma, amelyikről már ugye megállapítottuk, hogy a leginkább zsidó ellenes és Júdás ellenes irat, beszél a kárhozat fiáról, és nyilván ez Júdásra értjük, mondván, hogy Jézus azt mondja, hogy egy se veszett el közülük, akiket rám bíztál, csak a kárhozat fia. De ha megnézzük a szöveget, akkor azt látjuk, hogy itt a görögben a hűiosztész apolleiás szó kifejezés szerepel, ami az apullumi nem a kárhozatot, hanem az elveszést jelenti. Tehát az elveszés fia, veszedelem fia, maximum azt kellene mondani, de más az, hogy valakit kárhozottnak mondok, vagy más az, hogy valakit elveszettnek mondok. Tehát ha nem rehabilitálni akarom, de azt mondom, hogy esélyt adok mindenkinek, hogy az Isten szeretete őt megtalálja, és ebben egy nagyon fontos párhuzamot érzek Júdás sorsa és a tékozló fiú sorsa között. A magyar nyelv ezt nem adja vissza, mert mi tékozló fiúról beszélünk, de a angol például lost disciple, vagy a német is, de verlorene Sohnról beszél, tehát elveszett fiúról, és az eredeti szöveg is az evangéliumban azt mondja, hogy ez a fiam elveszett és megtaláltatott, mondja az apa a tékozló fiúra, a kisebbik fiúra, meghalt és feltámadott. Ugyanaz történt a tékozló fiúval, hogy el akart szakadni az apától, el is szakadt tőle, mint ahogy Jézus elszakadt az atyától, és Júdás elszakadt Jézustól, és ezáltal az atyától. Megjárta a poklok poklát, nem csak Júdás, hanem a tékozló fiú is, hiszen a disznók vájúhoz ment, ami a zsidóság számára a legnagyobb büntetés, hogy a disznók moslékából kénytelen valaki enni, a disznó ugye tisztátalan állat, és ahogy a pokoljárás jellemző a tékozló fiúra, de végül is a pokolból ő visszakerül a szülői házhoz, nem azért, mert ő annyira összeszedi magát, hanem azért, mert az apa annyira szereti, hogy elébe fut és visszafogadja, ezért legalább az esélyt adnám meg Júdás testvéremnek, és ezt a szót használom, hogy Júdás testvér, hogy őt is megtalálja az atya szeretete, Jézusnak az irgalma, és ez a cím, hogy Júdás az elveszett tanítvány, talán akkor egy kicsit magában rejti azt, hogy ő is lehet a Jézus szeretete által, Isten irgalma által megtalált tanítvány.
2023 egy háborús év volt, ebből egyébként a Szentföldön zajlik, és nem tűnik úgy, hogy ez az év sokkal békésebb lesz. Van-e Júdás történetének, vagy hát Júdás és Jézus történetének különös aktualitása ebben az évben, vagy ami ránk vár a következő hónapokban?
Hát ez az áldozat szó, hogy hány és hány áldozat van a gyűlőség következtében, akit akár vallási, akár etnikai alapon bélyegeznek meg, ez a túlfeszített ellenségkép, amikor már nem két egymás mellett élő nép rivalizálásáról van szó, mint ahogy mondtam, hogy a 2000 évvel ezelőtti világban zsidók és keresztények, vagy később száz évekkel később mohamedánok egyfajta vallási irányzatként vitatkozhattak egymással, ez már nem egy egészséges vita, hanem a másiknak egy kiradírozási szándéka. Tehát amikor ideáig fajul a személyes ellentét, vagy a nézetbeli ellentét, hogy a másikat akarom leradírozni, akár a kibucokban élő zsidókat akarom terroristaként meggyilkolni, vagy akár a Gázában élő ártatlan lakosságot akarom felfegyverzett izraeli katonaként meggyilkolni, ez egyaránt elfogadhatatlan. És valóban ez a testvérharc, ami Júdás és Jézus között is nem az ő szándékuk szerint, hanem a későbbi ábrázolások szerint történt, ez elfogadhatatlan, és én nagyon-nagyon szeretném azt látni, hogy Júdás és Jézus, és egyáltalán a különböző véleménnyel levő emberek, azok meg tudnak békélni egymással. Júdással és Jézussal kapcsolatban nincs kétségem, hogy ez megtörténik-e a Szentföldön, a palesztin zsidó viszonyban, ez talán még ennél is nehezebb, emberileg legalábbis.
Top 10. Egy polcnyi jó könyv. Könyvajánló rovatban 10 olyan szépirodalmi könyvet ajánlok, amelyeket magyar szerzők írtak, és 2024-ben fognak megjelenni. Csak olyanokat ajánlok, amik biztosan megjelennek, már van címük, és a megjelenést a kiadó is megerősítette. Így például nem szerepel a listán Bereményi Géza, Spíró György, Kollár Klemenc László vagy Grecsó Krisztián, hamarosan talán megjelenő új könyvesem, ezekről ugyan hallani, hogy hamarosan megjelennek, de hivatalos nyomuk még nincsen a világhálón. És túlteng majd az ajánlatomban a Magvető, hiszen a Magvető karácsony előtt közé is tette, hogy milyen könyveket fog biztosan kiadni 2024-ben. Tehát akkor ABC sorrendben. Darvasi László, Neandervölgyiek, ez egy háromkötetes nagyregény, és 1908-tól 1957-ig vezet végig a magyar történelmen egy vidéki kastély grófja felesége halála után, valószerűen építkezésbe fog, egy elpusztíthatatlan kertet akar építeni, innen indulunk tehát, és a többit majd megtudjuk Darvasi László hatalmas munkájából. Debreceni József Hideg krematóriuma jelenkor fogja kiadni 2024-ben. Itt nem a politológus Debreceni Józsefről van szó, ez egy naplóregény, egy holokauszt regény, talán az egyik első, ami Magyarországon megjelent, egészen pontosan Szerbiában, hiszen egy vajdasági emberről van szó. 1950-ben jelent meg ez a könyv, amiről nagyon sokan azt mondják, hogy az egyik legfontosabb holokauszt regény, így látja ezt Rőri Géza, vagy akár Karl Ove Knausgård is. Valamikor az 50-es években jelent meg, aztán a 70-es években még egyszer kiadták, és most pedig több nyelven elérhetővé válik Hideg krematórium címmel ez a nagyon fontos könyv. Erdős virág, eltérő tartalom, szintén a Magvetőnél fog megjelenni. Erdős virágot nem kell bemutatni azoknak, akik olvasnak verseket. Utoljára én is egy verses kötetéről beszélgettem vele, most pedig íme itt a következő. Gerlóci Márton, Fikció 3. Ugye ez egy különösen szenvedélyes és szövevényes családtörténet, vagy ahogy a kiadója, a Szkolár nevezi, egy identitás thriller, és ez lesz a harmadik rész. időben leghamarabb Krasznahorkai László legújabb könyve, a Zsömle oda van fog megjelenni a Magvető gondozásában, ezt már januárban kézben vehetjük. A könyv főszereplője a 91 éves Kada Józsi bácsi, aki bizony nem más, mint az Árpád ház leszármazottja, nyugdíjas villanyszerelő, sőt még Genghis Khannak is a leszármazottja, és hát ilyen értelemben igényt tarthatná a magyar trónra, és mi meg tudjuk, hogy akarja, és azt is, hogy hova lett mindeközben Józsi bácsi házőrző kutyája, Zsömle. Nádasdy Ádám Billeg a csónak, ezt is a Magvető adja ki, és Nádasdy Ádám legújabb verses kötetéről van szó, utoljára néhány évvel ezelőtt jól láthatóan Lógok itt címmel adott ki verses kötetet, és az időközben összegyűlt és válogatott versek gyűjteménye jelenik most meg. Akárcsak Szabó T. Annának, akinek Vigasz címmel jelenik meg verses kötete, ugye neki egy nagy összegyűjtött verses kötete jelent meg most, nemrégiben, ezek az újabb darabok, szintén a Magvető gondozásában jelenik majd meg májusban. Szőlősi Mátyás Fóbia, ezt a Helikon adja ki, a Fóbia című regény főszereplője, egy nemzetközi kutatói világban is ismert fizikus nő lesz, aki a történet folyamán az elméletek világából alászáll a hétköznapok valóságába, és egy világjárvány a háttér, ugye nagyon izgalmas regényre számítunk Szőlősi Mátyás tollából. Szvoren Edina, a kérődző Kronosz. Ezt is a Magvető adja ki, és ahogy Szvoren Edinától megszokhattuk, ismét egy novellás kötet, júniusban a könyvhét környékén jelenik majd meg ez a könyv. Végül pedig, de egyáltalán nem utolsó sorban, Vámos Miklós Kivinné haza, az Athénaeum gondozásában jelenik meg. A szerző írt már azokról a családtagjairól regényt, Jaj című korai regényében, amely akik elvesztek, eltűntek, meghaltak a holokauszt idején, hogy mi történne velük, hogyha élnének. Most ennek, mint hogyha a fordítottjáról lenne szó, de hogy hogyan fordítja meg ezt a családtörténetet, az majd kiderül a regényből.